Istenek igéjét Lukács evangéliumából olvasom, második rész első 20 versét. Kérem, hogy a gyülekezet fennállva hallgassa meg Isten igéjét. Tehát Lukács evangélium a második rész első versétől így szól hozzánk Isten igéje. Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki. Írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénausz volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Fölment József is a galileai Názáretből Judeába, a Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből való volt, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát. Bepójálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken, a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik, ne féljetek, íme hirdetek nektek nagy örömet, mely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra. Találtok egy kisgyermeket, aki bepójába fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz. Menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg, hogyan is történt mindaz, amiről üzent nekünk az Úr. Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet, és a jászolban fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták, elmondták azt az üzenetet, amelyet erről a kisgyermekről kaptak. És mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. Mária pedig mindezeket a dolgokat megőrizte, és forgatta a szívében. A pásztorok pedig visszatértek dicsőítve, és magasztalva az Istent, mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan ő megüzente nekik. Eddig Isten igéje, imádkozzunk. Mennyi atyánk, köszönjük, hogy eléd járulhatunk ezen a mai vasárnapon is. Hálaadással megköszönve, hogy amikor eljött az idők teljessége, kibocsátottad a te egyszülött fiadat ebbe a világba, aki asszonytól lett, hogy bennünket megváltson. Kérünk téged, hogy segíts, hogy hallottuk a bevezetésben, készülni annak ünnepére, hogy megváltó született. Hogy ez számunkra is valódi öröm lehessen, hogy a pásztorok örültek Máriával, Józseffel együtt, és mindazok, akik hallották, mindazt, ami beteljesedett, kérünk téged, hogy a mi szívünket is töltse be a megváltó születésének ünnepe. Kérlek, hogy a te igéd ezt az örömet hozza el ma délelőtt is számunkra. Áld meg Montit, igét hirdetőjét és bennünket is, hogy a te lelked által megelevenedjen a te beszéded ma is mindannyiunk számára. Köszönjük, hogy te kész voltál angyalokat is küldeni. Hírnökül kérünk téged, hogy most Monti legyen a te hírnököd, aki elhozza a te igédet közénk, és hogy dicsőítettek az angyalok sokasága, mi is segíts, hogy dicsőítsünk téged, dicsőség legyen a magasságban Istennek, és legyen békesség nekünk a mi szívünkben, bűneink bocsánatában, és az örök élet reménységében. Amen. Foglaljunk helyet, és énekkel készüljünk az ígérdetésre.
Ma délelőtt olvastunk a karácsonyi történet a Lukács evangéliumból, a második rész, az első 20 vers. Ez egy olyan ige szakasz, amit valószínűleg mindenki többször hallott. És a probléma az néha, amikor van valamit, amit nagyon gyakran olvasunk, vagy nagyon gyakran csináljunk, akkor természetesre válik, és akkor nem is észreveszünk a részleteket abban. Amikor gimnáziumba jártam, reggelként újságos voltam, és volt egy olyan időszak, amikor reggelenként én kihordtam 400 házhoz az újságot. És ez egy hosszabb idő volt, korán reggel csináltam ezt, kocsival csináltam ezt, és volt olyan reggel, amikor az ember fél hatkor ott van az úton, nagyon fáradt, alig tud ébren maradni, amikor vezettem, és kidobtam az újságok a családi házoknál, de egy idő után ez egy szokásraként volt. Nem is kellett gondolkoznom, amikor mentem az úton, tudtam, hogy mikor kell fordulni, tudtam, hogy melyik háznál kell hova tenni az újságot, és szokásból történt. De az volt az érdekes, hogy én ezt csináltam mindig reggel, korán reggel, amikor még sötét volt. És ha napközben mentem ugyanazok az utakon, egészen más volt. Észrevettem dolgokat, amit sohasem láttam reggelként. Mert nem arra figyeltem. És néha mi így vagyunk az Isten igéjével, hogy igen, ezt már olvastam, ezt már hallottam, ezt tudom, és gyorsan tovább lépünk. És remélem, hogy ma délelőtt nem fogunk olyan gyorsan tovább lépni, mint általában. Nem fogunk foglalkozni az egész történettel, csak egy nagyon rövid kis része. Amikor az angyalok megjelentek. Ők kezdtek azzal, hogy ne féljetek. És utána jön az az üzenet, amit hoztak. És azt az üzenetet, amit az angyalok hoztak, azt fogunk megnézni most a következő percekben, hogy mi volt pontosan azt az üzenetet, amit az angyalok adtak itt a Lukács 2-ben. Hirdettek nektek nagy örömöt, amely az egész nép örömé lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. Úgy kezdődik az angyalok mondani való, hogy mi egy nagyszerű örömhírt hozunk, egy olyan örömhír, egy olyan jó hír, ami örömet hoz. Úgy érzem, hogy túl gyakran, amikor jön a karácsony, mi keresünk az örömet a körülményekben. Amikor valaki gyerek, akkor az öröm függ attól, hogy milyen ajándékot kapok. Legalább kint az Egyesült Államokban nagy üzlet csináljunk ebből. Itt egy kicsit más, mert a Mikulás már jött a hónap elején, de nálunk a Mikulás ő mindig jön december 24-én. És azt csinálnak, hogy mindig bevásárló központ van egy Mikulás. És a gyerek oda megy a Mikuláshoz, és azt mondja a Mikulásnak, hogy mit kell hozni neki karácsonykor. Néha nagyon vicces nézni egy ilyen dolog, egy bevásárló központ, ahogyan a gyerekek félelem oda mennek a Mikuláshoz, és elmondanak neki, hogy mi kell. De még érdekesebb nézni a szülőket. Mert a szülőket ott van papír és tollal, pont ahol a gyerek nem látja őt, és figyelnek, hogy a gyerek mit mond a Mikulásnak, hogy mi kell neki karácsonykor. És a szülők leírnak azokat a dolgokat, és abból a listából kell dönteni, hogy a gyerek mit fog kapni. A probléma sokszor, hogy a gyerek lista sokkal hosszabb, mint az, amit a szülők tervez vásárolni. És akkor jön a karácsony, A gyerek tudja az őrlistát, és nagy csalódás. Mert nem kapott mindent, ami ott volt az őrlistán. Valószínűleg az őrlistán volt legalább 15 tárgy. Nem csodálkozunk, hogy nem kapja mindent, de van az a csalódás. Mert az öröm függött attól, hogy ő mit kapott. Az öröm a körülményektől függnek. És ebben az igében mi láthatunk azt, mint keresztény emberek, a mi örömünk nem függ a körülményektől, hanem a mi örömünk függ egy személytől. Jézus Krisztustól. És az, hogy van egy élő kapcsolat vele. És azért az angyalok, amikor ők megjelentek a pásztoroknak, ők azt mondnak, hogy jó hírt hozunk. Van valami, ami nagyon jó nektek. És az a jó hír az evangélium. Majd egy kicsit később fogunk visszatérni ahhoz az üzenethez, amit hoztak, de először a második pont a vázlaton akarunk nézni, hogy kinek szólt ez az üzenet. Kinek szólt ez az üzenet? És itt azt olvasunk az igében, hogy az egész nép. Lehetséges egy pontosabb fordítás lenni, nem csak az egész, hanem minden nép. Nem csak az egész Izrael volt szó itt, hanem minden nép az egész világban. Azt kell megértenünk, hogy az üzenet, amit az angyalok hoztak, nem csak egy szűk nemzetségnek hoztak azt, hanem az az üzenet, ami jött több mint 2000 évvel ezelőtt, az jött minden embernek, minden népnek. És a kérdés nekünk gyülekezet, az, hogy mi megértünk, hogy az mit jelent számunkra. Az mit jelent feladatként nekünk. Mert látjunk Jézus életében, és Jézus tanításában, ahogyan ő egy milyen nagy hangsúlyt tett, hogy az ő feladata elérni minden népet. A példázatokban látjunk ezt. Ha lapozunk tovább egy kicsit itt a Lukács evangéliumban, érkezünk egy másik olyan igészakaszra, amit nagyon jól ismerjünk, a tizedik részben a történet az irgalmas szamaritánusról. És Jézus azt mondja ezt a történet, miután ő tanított valamit, és miután az emberek föltettek egy kérdés. A tanítást látjunk már a 27. versben, amikor volt az a kérdés, hogy mit mond a törvény nekünk. És Jézus így válaszolt, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és fele barátodat, mint magadat. És utána jön az a kérdés, egy pár vers múlva, hogy az emberek föltesznek, de ki a fele barátod? Ki a fele barátom? Ez egy nehéz kérdés. Ki az, akit kell szeretnem? És Jézus a választ, amit ad arra a kérdésre, egy érdekes választ. Mert az irgalmas szamaritán történetben mi látjunk az első két személy, akik oda mennek az utcán, és ott van az a szegény ember, aki fekszik a földön. És az első ember, egy pap, ő látja azt az embert, és ő átmegy az úttest másik oldalra, és ő tovább megy. Utána látjunk, hogy a lévita ugyanezt csinál. És a harmadik szemére, aki jön, egy szamaritánus. Meg kell érteni azt, hogy a szamaritánus ember abban a kultúrában nem volt egy olyan embert, akit az emberek szerették. A szamaritánus végül is, ő nem illeszkedett be a zsidó társadalomba. Mi tudunk gondolkozni abban a kultúrában, amiben mi éljünk. Ki az, aki egy kívülálló? És itt nem csak beszélek, hogy az egyik nép vagy a másik népről, hanem lehet beszélni, hogy az életszínvonal. Hogy az egyik ember ítél, a másik ember ítél, és akkor valahogyan nincs kapcsolat a kettő között. És Jézus ezzel a történettel, ahogyan mutatja azt, hogy a szamaritánus ember az volt, aki hálandó volt megállni és segítséget adni. És ahogyan ő segítséget adott, lehet mondani azt, hogy ő nem csak egy mérföld ment abban a segítséggel, hanem ő egy második mérföld is ment. Hogy ő adott segítséget. És utána Jézus kérdezte tőle az emberektől, 36. versben a Lukács 10-ben, mit gondolsz e három közül, ki volt a fele barátja a rabló kezébe esett embernek? Ki volt a fele barát? És az volt valószínűleg egy kicsit nehéz a népnek, mert ők nem tudtak mondani azt, amit akartak volna mondani. A pap, aki az én egyik vezetőm. A lévita, aki tisztelem, aki egy jó középosztály ember. Hanem az az ember, aki lenézték. De el kellett ismerni, hogy ebben az esetben ő volt a fele barát. Jézus erre azt mondta neki, menj el, ti is hasonlóképpen cselekedj. A Máté 28. részben, a nagy küldetésben Jézus küldte ki az embereket, és a feladat az, hogy az egész világhoz kell mennünk. Mint keresztény emberek, mi nem tudunk válogatni. Nem a mi feladatunk dönteni, hogy ki az, aki méltó, hogy ő hallja az evangéliumot. Mert az egyik értelemben senki nem méltó arra. Hanem azt kell látnunk, hogy minden embernek szüksége van arra, hogy ő hallja az evangéliumot. És mi, mint hívő emberek, mi vagyunk azok, akik tudunk mondani az evangéliumot nekik. Látnunk kell, mint egyház, mint gyülekezet, hogy a mi feladatunk nem befejeződik a négy falnál, hanem inkább a mi feladatunk a négy falon kívül történik. Amikor mi menjünk a népekhez az evangéliumhoz, A héten találkoztam Jari Marcival, aki a Magdes vezetője itt Magyarországon, és a Marci kicsit mesélt arról, hogy a Magdes szervezet mit szeretne csinálni a következő évben. És ő mondta, hogy az egyik feladatunk, amit mi akarunk csinálni a következő évben, mi akarunk fölvenni egy új munkatársat, és az új munkatárs feladatkör lesz az, hogy kell foglalkozni a külföldi hallgatókkal, akik itt tanulnak egyetemen Magyarországon. Azt mondta, hogy jelen pillanat van 30 000 külföldi hallgató, aki tanulnak egyetemeken Magyarországon. Mondta az, hogy már Debrecenben van egy gyülekezet, ami több mint 200 afrikai emberből áll, akik mind tanulnak az egyetemen Debrecenben. Régebben volt egy olyan gondolkodásunk, hogy kell kiküldeni misionárusokat a világba. És még mindig szükség van arra, de azt is lehet látni, hogy nem kell mennünk sehova, mert a világ már jött hozzánk. És a lehetőség itt van. Soha sem fogok elfelejteni egy történet, amit olvastam. Nem vagyok benne 100%-ban, hogy ez igaz, ahogyan történt, de 1940-es években a második világháború után egy fiatal ember Kubából jött az Egyesült Államokba baseballozni. A neve Fidel Castro. Nem tudom, hogy mennyi idő volt az Egyesült Államokban, nem tudom, hogy milyen baseball játékos volt ő, de ő ott volt, egy keresztény országban. Mi lett volna, ha abban az időben, amikor Fidel Castro ott volt az Egyesült Államokban, ha ő megtért volna? Milyen más lenne a történelem, amit írjunk az a 20. század végéről. De tudomásom szerint, abban az időben, amikor a Castro ott volt az Egyesült Államokban, senki nem vette a fáradtságot, hogy elmondja neki az evangéliumot. Rót volt, és ő hazament az evangélium nélkül. És látjunk, hogy milyen vezető lett. Az a 30 000 külföldi hallgató, aki itt van Magyarországon most. A legtöbb, a tanulás után ők fognak hazatérni. És azzal az egyetemi végzettség, ami ő kap itt, ő úgy fog visszamenni a legtöbb ilyen országba, egy vezető pozícióba. Mi hogyan reagáljuk, amikor látjunk ilyen embereket? Mi az, amit mi tudunk csinálni? Remélem, hogy a Magdes fog biztosítani lehetőséget a gyülekezeteknek is ebben a szolgálatban. És konkrétan nekünk. Hogy mi tudunk nyitni ezek az emberek fele. Mi tudunk nyitni a mi otthonunkat. Csak gondolkodom megint arról a 30 000 külföldi, aki most itt van Magyarországon. Szerintem a java része nincs lehetőség karácsonykor hazautazni. akkor ők hogyan fognak ünnepelni a karácsonyt? Milyen jó lenne, ha mi tudnunk ebben az esetben nyitni a mi otthonunkat, hogy azok a külföldiek tudnak tapasztalni a szeretetet, tudnak hallani a karácsonyi történet egy hiteles családtól, egy hiteles embertől. Az angyalok, amikor ők jöttek, ők azt mondták, hogy az evangélium az mindenki számára kell tovább adnunk. Mint gyülekezet, látnunk kell, hogy a karácsonnal nem csak az, hogy mi kapunk valamit, hanem látjunk azt, hogy van egy felelősséges lehetőség nekünk, hogy mi hogyan tudunk tovább adni ezt az örömhírt. A vázlatban a harmadik pont, azt olvasunk, hogy az angyalok mit mondtak, hogy ki fog jönni. És ő azt mondja, hogy aki jön, egy üdvözítő. Egy üdvözítő, aki az Úr Krisztus. Mind a három szó, amit használ itt, nagyon fontos. Üdvözítő, Krisztus, Úr. Egy üdvözítő az valaki, aki megment, egy megváltó. Ez a üzenet karácsonykor, hogy minden embernek szüksége van egy megváltónak. De van egy veszély, és az a veszély megint ugyanaz, amivel kezdtem, hogy vannak olyan dolgok, ami szokás a mi életünkben. És ez egy veszély az egyházban, hogy gyerekek nőnek fel, ismernek a Bibliát, ismernek ezt a történet, ismernek azt a történet, de valahogyan kimarad a lényeg. Valahogyan kimarad a lényeg, hogy ő bűnös, és az egyetlen reménysége egy üdvözítő. Egy pár évvel ezelőtt egy könyv került a kezembe, angol nyelvű a könyv, a szíme a béka az Edénben. És úgy kezdi az alatt történet, amit ismerjünk, ha az ember talál egy kis békát, itt van a képe, ha mi találjunk őt ott az udvarban, és ha mi teszünk a tűzhelyre, meleg vízre, mit csinál? Azonnal kiugrik. De ha mi oda teszünk, és nem kell csinálni ezt, jó, hogy a gyerekek nincs itt, mert akkor biztos valaki próbálna ezt ma délután, hogy ha mi ugyanazt a békát teszünk hideg vízbe, és mi oda teszünk a tűzhelyre, és szép lassan felmelegszik a víz, a béka nem fog kiugrani abból a vízből, hanem ott fog elpusztulni. Ott fog elpusztulni. Ez a könyv, a szerző a neve George Barna, lehet fordítani azt magyar a Barna George, magyar számozású az ember, és az utolsó 30 évben az Egyesült Államokban ő egy ilyen, azt lehet mondani, hogy piackutatást csinál, az egyházról. És amikor ő írta ezt a könyvet 1990-ben, ő beszélt arról a veszély, ami van az egyházban. És az a veszély, hogy mi olyan vagyunk, hogy mi csak ott vagyunk az a jó langyos vízben, és jól érzünk magunkat, de nem csináljunk semmit. És ez egy ítélet az egyház fölő, de szerintem a legnagyobb veszély, hogy mi van a következő nemzedekkel. Mi van azzal a következő nemzedek, ami félnő az egyházban. És amikor félnőnek az egyházban, úgy kezdődik neki, hogy langyos a víz. És a probléma ilyenkor, hogy azok az emberek, akik így félnőnek, soha sem jutnak arra a pontra, hogy személyesre válik az egész. Nem jutnak arra a pontra, hogy én bűnös vagyok. És a bűnnek van következménye. Nem személyesre válik, hogy a bűn következménye, a bűn zódja a halál. Mint egyház, a mi feladatunk ráönteni forró vízet emberekre. És nem ártana, ha néha fordítanunk azt az edényt, és ráöntenik azt a meleg víz saját magunkra. Hogy mi megértjünk azt, hogy mi a feladatunk. Isten mit vár tőlünk? Isten küldte az üdvözítő, a Krisztus, a Messiás, az Úr sokszor, amikor a zsidók használtak ezt a kifejezést, a gondolat az volt, hogy Yahweh, de nem voltak hallandók kimondani az Isten nevét, és azért ahelyett, hogy mondtak, hogy Yahweh, azt mondtak, az Úr. De az is kifejezi valamit. Ha Jézus az Úr, akkor, mint keresztény, az én feladatom alávetni magamat az Úr akarata alá. Föl kell tennem a kérdést, hogy Uram, mint hívő ember, mit vársz tőlem? Milyen áldozatot vársz tőlem? A pásztorok, akik ott voltak, amikor a angyalok énekeltek, a pásztorok általában nem volt egy tisztelt foglalkozás. A pásztorok a munkájuk miatt lényegében mindig a zsidó törvénye szerint tisztatalan voltak. Azt jelentette, hogy egy pásztor sohasem tudta bemenni a templomba, mert tisztatalan volt. Az is volt igaz a pásztorokról, hogy volt egy hírnevük, hogy ők, amikor mentek különböző helyekre, a juhok a híresek voltak abban, hogy mindig loptak. És akkor amiatt, hogy volt ez a hírnév, volt egy olyan törvény, hogy a bíróságon egy pásztor nem volt jogosult bizonyságot tenni. Nem volt joga tanúskodni. olyan alacsony volt ő a különböző foglalkozások között. És annak ellenére az angyalok tudtak, hogy van ezek az emberek között egy pár nemesebb ember. És ők oda mentek a pásztorokhoz. És ők hirdettek ezt, aki a legalacsonyabban volt. És ők azt mondták, hogy született az üdvözítő, a Krisztus, az Úr. Milyen nagy tiszteletes volt ezek a pásztoroknak. Milyen nagy örömmel tudtak oda menni, látni a saját szemünkkel az üdvözítő. Mi nem tudjunk, hogy mi lett ezek az emberekkel, ezek a pásztorokkal. De én miért nem mondani azt, hogy megváltoztak? Attól a naptól mások lették. Attól a naptól mások lették, mert ők találkoztak Jézussal. Mert ők találkoztak a megváltóval. Ők megértették, hogy mi az öröm hír. Az az imádságom, az a reménységem, hogy most karácsonykor az örömünk nem fog függni attól, hogy mi van abban a dobozban, amit mi kapunk valakitól. Hanem az az imádságunk, hogy a mi örömünk lesz, az, hogy én ismerem az én megváltom. És az én megváltom egy új életet adott nekem, és az az alap az örömre, most karácsonykor, független a körülményektől. Imádkozunk. Édesatyán, kérjünk, óv minket attól, hogy a karácsonyi üzenet csak egy szokásos, jól ismert történet. Segíts minket, hogy ne felejtjünk el a lényeget. Hogy te jöttél a világba miattunk. És minden ember miatt. És hogy benned van a reménység, benned van az üdvösség. Segíts minket, hogy mi, mint a pásztorok, tudunk leborulni előtted. És tudunk magasztalni téged, mint megváltó. Legyen az bennünk ezen a héten. Ezt kérjünk Jézus Krisztus nevében. Amen.